az emlékezés jegyében nyílt meg Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban egy héttel ezelőtt Nagy Pál festőművész kiállítása. Születésének 90. és halálának 40. évfordulóján. Szinte pontosan azon a napon, amikor az a végzetes baleset történt, amely oly fiatalon zárt le egy életet és egy életművet. A marosvásárhelyi művészeti élet és közösség, a művészeti liceum meghatározó egyénisége volt. Rövid élete alatt mindent kipróbált, mindennek igyekezett eleget tenni. Művészetében, mintha mindvégig valamilyen történelmi mulasztást igyekezett volna pótolni, versenyt futva az idővel, minél változatosabb stílus jegyeket elsajátítva alkotni. Pedagógusként úgy szintén igyekezett megfelelni a diákok és önmaga elvárásainak, szintén feszegetve a kísérletezés határait, művészeti íróként pedig valahol összegzését nyújtotta mindannak, amit megtapasztalt saját és a tanítványok törekvéseiben. A művészetben mindent szabad, ami művészi. Ez a mondat Nagy Pál tollából a Barangolás a képzőművészetben című kötetében szerepel, amely halála évében 1979-ben jelent meg a Kriterion gondozásában. Nagy Pál pedagógiai tevékenysége révén a gyakorlat és a művészet elméleti összefüggéseit is folyamatosan kutatta. A művészi gyakorlat, az alkotás módja, útvesztői, rejtelmei, a dolgok közötti összefüggések nem csak saját művészetében izgatták, hanem kortársaira is fokozottan figyelt. Sohasem zárkózott el a pályatársak művészetétől. Minden egyes siker, a másé is örömmel töltötte el. Az Erdélyi Művészeti Központban július 12-ig látható kiállítás életútjának szakaszait mutatja be, művészi törekvéseit, ugyanakkor kísérletezéseinek néhány mozzanatát, sorozatát is, na meg pedagógiai tevékenységének néhány vetületét. Ehhez tartoznak ma már nagy művészek pályakezdő, középiskolás alkotásai is, amelyek a kiállítótér folyósóján láthatók, és vezetik a nézőt a tárlat állomásai között. Nagy Pál a mai Erdély magyar képzőművészet nagyjainak a zömét tanította. A Marosvásárhelyi Művészeti Liceum a 60-as, 70-es és 80-as években az ország egyik legjobb művészeti középiskolája volt. A magyar művészek zöme itt kezdte tanulmányait, innen került főiskolára, Kolozsvárra, Bukarestbe, Temesvárra, és szinte mindannyian, akik Nagy Pál tanítványai voltak, azt állítják, annyit, mint tőle, sehol nem tanultak az egyetemeken. A Sepsiszentgyörgyi emlékkiállítás kurátora, szervezője, a művész fia Vécsi Nagy Zoltán, aki édesapja művészetének legjobb ismerője. Éppen ezért törekszik a tárlat Nagy Pál művészi, pedagógiai és írói tevékenységének minden vetületébe bepillantást nyújtani. Rendszert teremteni egy olyan életműben, amely még távolról sem ért véget, amikor megszakadt, amely számtalan tovább gondolást, alkotást igényelt volna, és szintézis teremtést, ahogyan ennek a szükségességét maga Nagy Pál is megfogalmazta, még életében. Nem csak a szakma, hanem a művész fia Vécsi Nagy Zoltán is évtizedek óta elemzi apja nagyon is összetett, ugyanakkor sok szálon futó művészetét. Nagy Pál korai alkotói periódusát követően olyan stílusbeli gazdagságot, változatosságot mutatott fel művészetében, amellyel mintha pótolni igyekezett volna mindazt a lemaradást, amelyet az 50-es és a 60-as évek szellemi bezártsága miatt kellett elszenvedniük a művészeknek. Nagy Pál sajátos kifejezési módját a realizmusból fakadóan építette fel különböző stíluselemek bevonásával, eljutva egy nagyon változatos és egyéni kifejezés formához, amelyben a mondani való ugyanolyan fontos volt, mint a kísérletezés. Kifejezés formája a realizmus, a szürrealizmus, majd az opárt és a popárt bevonásával csapongott, az avantgárd irányzatok érintésével. A színek ugyanolyan erővel hatnak, akár csak a stílus eszközök vagy a mondani való, amely a 70-es években sokszor borzolhatta a kedélyeket. A képek időszerűsége azonban mit sem veszített erejéből. A különböző képi megoldások mind a mai napig izgalommal törtik el a tárlatlátogatót, aki Nagy Pál számtalan önarcképével is szembesül, ugyanazokkal a változatos eszközökkel, megoldásokkal, amelyeket a képek is tükröznek. Az önarcképek sajátos szignói is akár néhány nagypáli gondolatnak, kifejezésmódnak. A tárlat elrendezéséről és Nagy Pálról, a művészről, az édesapáról, a pedagógusról beszélgetünk Vécsi Nagy Zoltán művészettörténésszel, a kiállítás szervezőjével, a művész fiával.
Hosszú története van annak, hogy viszonyulok az édesapám művészetéhez. Valamikor én is festettem, és én is művésznek is készültem. Akkor Vásárhelyen élt Wilhelm Károly festőművész, aki édesapámnak jó barátja volt, de fiatalabb volt nála, és hozzám is közel álló volt. Engem megkérdezett akkor, hogy nem zavar engem, hogy édesapám olyan népszerű és jó művész, hogy az engem nem zavar abban, hogy én alkotok, vagy festő akarok lenni. Ez a kérdés, ez megfordított bennem egy csomó mindent. Tehát addig egyszerűen felnéztem, imádtam, nagyon büszke voltam, hogy az édesapám az egy milyen jó művész. Ráadásul ehhez hozzá tartozott az is, hogy ő egy nagyon művelt, sokoldalú, még az a nemzedék, aki mindent a világról akart tudni. Meg is tett érte mindent, mindenhez hozzászólt, és talán akkor még azt se tapasztaltam, mert utána mentem el a művészetibe. 2 évet én is a művészetibe végeztem, és tanítványa voltam. Azt, hogy ő, mint tanár, mások számára milyen, és hogy ez hogy van. Egyszerűen apa a művész, és akkor én, mint fiú, aki konkurens, vagy hogy mondjam, tehát ezt tudatosította bennem Wilhelm Károly. Akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy édesapámat hova tudnám ösztönösen valahova elhelyezni a művészet palettáján, vagy történetében, vagy hogy ő milyen művész. Ezen kezdtem gondolkodni azért, hogy valószínű ösztönösen, hogy leválasszam arról, amit én akarok csinálni. Én mai napig azon gondolkozok, hogy édesapám művészete milyen, és valószínű, hogy az, hogy tényleg művészettörténész lettem, ez volt a másik pálya, ami érdekelt, az ennek köszönhető. Most itt van az új kiállítás, én rendeztem, drukkoltam, hogy sikerül válogatni, rendezni. Tudok-e olyan mondani, amit nem mondtam el, mindig ösztönöztek, hogy írjak monográfiát róla. Azt mondtam, hogy nem a fiú dolga, hogy az apjáról írjon. Azóta is keresek valakit, aki elmélyülten tud foglalkozni. Mindig mondom, hogy én adok hozzá minden anyagot, ami rendelkezésemre áll. Mindig vannak jelentkezők, most is van jelentkező. Nagyon nehéz találni valakit, aki ezzel nagyon elmélyülten tud foglalkozni. Kialakult egy kép bennem, hogy milyen a művészete, de ha valaki hozzászól, volt ilyen, hogy Bob József Bombi írt előszót a édesapám vásárhelyi katalógusához, és teljesen meglepő dolgokat írt le. Úgy látott képeket, ahogy én soha nem láttam. Akkor most Újvárosi László, aki tanítványa volt, és osztálytársak voltunk, és együtt voltunk tanítványai édesapámnak, ő érdekes dolgokat írt. Ő először a pedagógiájával foglalkozott, mert ő is tanszéket alapított, minden, és mindig azt mondta, hogy Nagy Pál szellemében ő azt tudja folytatni. De most írt egy tanulmányt, amiben egész meglepő dolgokat ír a festészetéről. Olyanokat, amit én nem tudatosítottam soha. Hogy az én fejemben mi van, ott nagyon sok minden. Visszatérve oda, hogy ebbe a kiállításba hogy osztjanak meg ezek a dolgok. Én itt most tudatosan próbáltam egy kicsit szubjektív is lenni. Volt 2 kiállító terem, egy földszint és egy emeleti tér, amit ritkán szoktunk egy művésznek használni. Alkalmat adott arra, itt 3 nagyobb kiállítótér és egy folyosó, hogy az egyik kiállítótérben bemutassam azt, ami egyértelműen Nagy Pál életművei, vagy azok a művei, amelyeket ő is kiállított annak idején. Nem sok egyéni kiállítása volt, de amit fontosnak tartott. És akkor van még egy tér, ahol valamit felvillantok a indulásból, tehát az 50-es évek, ahogy főiskolát elvégezte, és ez egy nagyon érdekes dolog, ő azt mondta, hogy 10 év kellett elteljen ahhoz, hogy elfelejtse azt, amit tanult a főiskolán, miközben a mesterét, Miklóssy Gábort tisztelte, értékelt, tudta, hogy nagyon sokat tanult tőle. Ő egy adott pillanatban megérezte azt, hogy a kortárs művészet, vagy a modern művészet, mert inkább akkor ilyen szavak feszültek neki annak a akadémikus tudásnak, amivel felvértezte őt a mestere, Miklóssy. Tehát 10 év kellett neki, hogy elfelejtse azt, és hogy neki fogjon valami újnak. Na most ebből is valamit mindig szeretek megmutatni, itt is van egy pár olyan kép, de főleg van egy ilyen 66-68 körüli, amikor általánosan itt Erdélyben és itt Romániában a művészet egy kicsit lélegzethez jutott, olyan szempontból, hogy az elvárások azok lazultak. Mindenféle csatornákon beáramlott az, hogy Európában milyen a művészet. Csomó mindent kellett bepotolni, és minden egymásra rakódott. Édesapám tipikusan az ember volt, aki megpróbálta ezt behozni, ezt a hátrányt. De ez se ilyen egyszerű, tehát nagyon komplikáltak a dolgok, hogy közben attól is tartott, hogy eltávolodik a valóságtól. Tehát attól a közektől, a közönségtől, azoktól a ügyektől, amit itt képviselni akart. És kialakult benne, biztos még több nemzedéktársában az, hogy úgy gondolta, hogy eljön majd egy szintézis ezeknek az irányzatoknak, ami akkor rájuk ömlett. Na hát ő korán elment, 50 évesen meghalt, és nem tudom, mi lett volna tovább, de az utolsó művein egyszerre talán 3 irány is volt. Az egyik az, amit úgy általánosan úgy láttak, akkor mindenki ezt emlegette, hogy eljutott a fehér korszakába, hogy egy ilyen esztétikus a gesztusoknak és az ösztönös dolgoknak a kifejeződése. Ez volt az egyik oldal. A másik oldal az továbbra is az volt, hogy kemény társadalomkritika, hozzászólni azokhoz a dolgokhoz, ami világot foglalkoztatják, vagy a közösséget foglalkoztatják, és ezt lehetőleg ötvözni, továbbra is ez a szintézis, vagy hát holisztikus gondolkodás határozta meg, és akkor itt van most Főfalon van 3 olyan műve, amelyeket én nagyon fontosnak tartok, miközben más dolgokat is fontosnak tartok, de úgy gondolom, hogy neki ezek nagyon fontosak voltak. Az egyik, amivel a kiállítást is reklámoztuk, az a Vakablak című műve, ami azért is fontos volt számára. Történetesen ezt a rácsos ablakot Szentendrén fotózta. Ez egy máló fal, ami hozzá nagyon közel állt, mert akkor már nagyon foglalkoztatta az, hogy az elmúlás, a múlékony dolgok, a repedések, a repedezettség, tehát hogy a felületen az, amitől féltik a festményeket, az megjelenjen, az idő, az, hogy az idővel elmúlhatnak a dolgok. Ő nagyon művelt volt, és nagyon sok vers ott volt a fejében. Numorországairól térképet rajzol a penész, ez a József Attila. Ez szerintem ebben a képben például benne van. De van egy rács közé zárt élet, de az sem olyan egyszerű, hogy csak valakinek az egyszerű élete, hanem az élettek egy kelet-európai élet a háborúkon keresztül, a születéstől, a szerelmeken keresztül oda bezárva, és ennek a képnek nagyon jól emlékszem a történetére. Vakablak címet adta, bevitte 74-be, ha igaz, a tárlatra, ki is tették egész jó helyre, akkor mindig voltak ilyen főfalak és mellékfalak, voltak elfogultságok a bizottságok részéről, és jobban szerettek oda tenni ezekre a főfalakra olyan képeket, amelyek a vezető kulturpolitikai dolgokat képviselték. Azóta is próbáltuk lefordítani ezt a szót, hogy vakablak. Aztán megtaláltuk, hogy tulajdonképpen románul is használják azt, hogy férjászra arba, és ezt ráírta édesapám a kép hátára. Miután a úgynevezett társadalmi zsűri zsűrizte a kiállítást, édesapám bement, és egy olyan címkét látott a kép mellett, hogy Filedini Storie, azaz történelmi lapok. És édesapámat elöntötte a méreg, megfogta ezt a képet, és hazavitte. De mondom, szinte biztos vagyok benne, hogy egyik főművének tartotta akkor is. És attól kezdve édesapám tulajdonképpen, most ez nagyon nehéz dokumentálni, hogy hogy, de ő akkor hátat fordított a hivatalosságnak. Ő nem volt soha ilyen nagyon izgága ellenzéki, de szóval, hogy akkor ellenzékbe vonult, vagy másként gondolkodóvá vált. Ilyen mindig is volt, erős kritikával illette az akkori politikát és kultúrpolitikát, de ez nagyon rosszul esett neki.
Ugye mindent próbált bepótolni is, miután egy picit elkezdtek már beszivárogni a katalógusok, meg folyóiratok, meg albumok. Vajon ennek a számlájára írható, hogy hirtelen mindent ki akart próbálni, és keresett ő vajon egy utat önmaga számára? Tudsz-e erről, vagy beszélgettetek erről? Mert egy jól meghatározott csapást csak nem lehet felfedezni a művészetében. Tehát tényleg, mintha a szintézis még váratott volna magára.
Párhuzamos utak vannak. Ha így stilisztikailag nézzük, nagyon sok minden van. Sokan vélik felfedezni, hogy ez azért egységes, és ő is mondott ilyent, hogy Picasso-ra hivatkozott, aki azt mondta, hogy az ő stílusa, hogy nincs stílusa. De hát tudjuk, hogy Picasso-nak is volt stílusa, meg tudunk ismerni a Picasso képet, és az az igazság, hogy egy nagy pár képet is meg lehet ismerni. Most már előfordul, hogy hamisítványokat próbálnak eladni, vagy elhelyezni kiállításokba. Hát ha én látom, akkor nagyon tudom, hogy az nem az. Tehát valahogy van egy logikája a képeinek. Tulajdonképpen ez a kísérletező művész ezt mindig felvállalta, és mindenképpen arról is szól ez a sokféle stílus, egyszerű stílus pluralizmus, hogy ő tanított. És a tanítványai tudják, hogy soha nem azt akart, hogy ilyen kis nagypálok szülessenek, hanem hogy mindig kutatta, hogy vajon az a gyerek az expresszíven rajzol, akkor azt bátorítani, ha nem tudom, mindenkit a saját útján próbált segíteni. Talán ide tartozik az is, hogy én nem tudok rajta kívül, vagy nem akarok én most általánosítani, de minden esetre ritka az a művész, mint ő, aki nagyon tudott örülni a kollégái eredményeinek. Úgy, ahogy a folyóiratokat bújta, hogy abból mit lehet tanulni, vagy nem tudom, ugyanúgy például egy Albert László, akkor, amikor Albert Lászlót hát egy kicsit így mellőzték, vagy hogy mondjam, volt egy ilyen mellőzöttség. Meggyőződéssel mondta, hogy Vásárhelyen ő a legmodernebb művész, a saját magát is beleértve. És bárki, hogyha egy tanítványa, vagy egy volt tanítványa, vagy egy kollégája valami olyan festett, azt őszinte izgalommal nézte, és tudott rajongani, hogy Balázs Imrével volt ő hosszú ideig nagyon szoros barátságban. Balázs Imre, amikor kijött a börtönből, akkor édesapámmal együtt festett a mi termébe, meg nagyon közel kerültek a családok. Nekem keresztapám is Balázs Imre. És őt például nagyon irigyelte azért, hogy ösztönös művész, tehát hogy ő neki nem kell azon gondolkozzon, hogy hogyan fessen, neki ez adottság. Hozta magával, és csak azt kell úgy előadja, vagy úgy megcsinálja azt a belső ént. Még egy érdekes dolog van, ezt mostanában gondoltam végig igazán, hogy nem véletlen az, hogy ez a MAMÜS társaság, vagy a konceptuális gondolattal foglalkozó művészek így zászlóra tűzték Nagypált. Azért, mert mindent kitalált, meggondolt. Tehát tulajdonképpen ő festészetet, grafikát művelt úgy, hogy közben mindig felépítette azt a dolgot. Önkritikailag nézve ő ezt nem tartotta jónak. Tehát azt mondta, hogy ő a fogalomnak a rabja, a fogalmaknak a rabja, ő egy narratív, most a mai szóval, egy narratív művész, aki nem tudja elengedni magát. Számtalan kísérletet tett arra, hogy elengedje magát. Itt is látunk a kiállításon olyan képeket, ahol eszközöket váltott, hogy fröcskölt, hogy fésűvel ráment, meg mindent, szóval próbálta feloldani ezt a tulajdonképpen talán az alkalmazott grafikából eredő merevségét, meg a fogalmiság, ami nagyon erős volt benne. Volt egy olyan elképzelése, ami nagyon összevág a plakát esztétikájával, hogy a kép az, ha elmegyünk egy nagy kiállítóterembe, akkor először meg kell szólítson távolról, és utána lehet érzelmi, lelki és egyéb dolgokat, és hát mesterségbeli dolgokat eladni, vagy úgymond eladni. Ha egyszer nem áll meg előtte, akkor hiába vannak ott a szépségek, vagy a különböző minőségek, és nagyon sok művén, vagy szinte minden művén ott van, hogy távolról valamivel oda vonz, és utána jön az a plusz élmény, amit igyekezett eljuttatni a nézőhöz. Még az, ami érdekes dolog, hogyha a korábbi, az úgynevezett akadémikus idők szakában nézzük azokat a képeit, most nem sok kép van ebből kiállítva, ebből a sorból. Volt egy ilyen önironikus meghatározása, hogy Nagy Pál László volt ő akkor, tehát hogy Pál László volt az egyik eszménye. Van egy olyan konkrét dolog, amit biztos, hogy onnan mentett át, az, hogyha megnézzük, és hát Vásárhelyen a képtárban ott láthatott, nézhetett sokszor, és visszatérhetett Pál Lászlóhoz, olyan képe Pál Lászlónak, hogy a hagyományos barbizoni kép fákkal, erdővel, és ha az ember közelről megnézi, akkor a törzsek azok ecsetméggel domborúak. A törzsnek a textúráját utánozzon. Hát tulajdonképpen most, ha megnézzük ezeket az erdőhöz kötődő, vagy fához kötődő képeit, ezek így felnagyítva ugyanazt csinálta nagyban, hogy a kérget utánozta, vagy... Aztán még van itt egy csomó minden olyan vonal is, ami első látásra nem is lehet tudni, hogy hogy kerül bele az életműbe ez a bujaformák sorozat. Egy időben, 60-as években nagyon sok aktot festett, rengeteg kroki maradt utána. Akkori a hétbe írt egy cikket a számítógépes grafikáról. Computer grafika, nem tudom. A könyvében is
ezt a 70-es
van egy ilyen fejezet. Főleg alkalmazott grafikai folyóiratokhoz jutott hozzá. Volt egy akkor neves svájci folyóirat, a Graphis, az könnyebben bejutott, azt megrendelte az iskola számára. Ő látta azt, hogy nyugaton számítógéppel vagy a komputerrel grafikákat készítenek. Ő csak az eredményt látta, hogy az, hogy, tehát nem lehetett hozzáférni, olvasta az élet és tudományba számítógépről, meg nem tudom, hogy látott-e valaha számítógépet, de azt tudta, hogy egyszer ez eszköz lesz. És akkor neki fogott kidolgozni egy olyan formanyelvet, amit majd a gépre tud alkalmazni. Az az érdekes, hogy most már tudjuk, hogy az, amiket ő rajzolt ezek a úgynevezett hálós, vagy a bujaformák sorozatban, azt manapság tényleg nagyon egyszerűen gyerekek már tudnak, mert egyszer benne van a programokban az, hogy ilyen csinálni. Attól szerintem nagyon érdekes ez a dolog. Ez, hogy ő tussa, először csak tollszemmel, meg tollal, meg nem tudom, de aztán cső rájött, hogy a csőtól az, amivel lehet ezt a legjobban csinálni, amit a építészrajzolók használnak. Ezekkel rajzolta ezeket a aktjait, van köztük egy-két ilyen táj jellegű is, meg egy csendélet, meg, és hát belejött, és egy ilyen szabad formajáték, szinte kicsit plastikává váló valami lett. Valaki megfogalmazta azt, hogy megpróbálta azonosítani, hogy a nőt hogy lehet egy ilyen állóval ábrázolni. Mégis az olyan dolog, ami átható, hogy hol van ott a húspőr, egyéb illat, meg nem tudom, hogy ez túl mechanikus ez a dolog. Például ilyeneken gondolkodok, hogy akkor ez hogy is van nála, mert közben azért vannak ilyen még a korai korszakban egy kicsit Modigliani hatására ilyen nagyon is húsvérnők a korábbi képei, meg később is voltak ilyen mázlatai, meg egyebek. Valószínű, hogy itt is valami olyan agyalt vagy kísérletezett, hogy lehet a nagyon érzéki dolgot, tehát ami az ember számára a legérzékibb, az, hogy egy női test. Egészen frivol témákig elment, ugye, hogy Delacroix a Forrás című munkájában, ami a lubba ki van állítva, tehát a női nemi szervet is megrajzolt, hogy lehet ezt a hideg technikát, főleg, hogy a jövőben úgy gondolkodott, hogy majd gép fogja csinálni, hogy lehet valahogy emberiesíteni. Vagy ha már így van, akkor hogy lehet megfogalmazza, hogy beírja a kis közökbe, a kis kockákba beírja a szövegeket, és ott megfogalmazza azt, hogy ez már az erotikán túl már érinti a pornográfiát. Én megfordítanám, hogy őt szerintem az érdekelte, hogy lehet ezt a hűvösséget és ezt a esetleg nagyon frivol dolgot, hogy lehet egymással egyensúlyozni, vagy valami ilyesmit. Én legalábbis ilyesmiken gondolkodok. Mert közben meg máskor teljesen érzelmes, meg csak egy vonal volt az életéből. Hát csinált ön az képet is ilyent, és ki tudja még miket csinált volna, vagy egyáltalán csinált volna. Sok ilyen kísérletet mutatok be, vagy ahhoz képest, hogy mennyi van, ahhoz képest kevesed. Úgy gondolom, hogy a fiatal művészek sokkal jobban tudnak kötődni ezekhez a dolgokhoz, amit ő azt mondta, hogy melléktermékek. Állandóan járt a keze, gyűléseken, beszélgetések alatt mindig rajzolt, vagy festett, vagy csinált valamit, kísérletezett. Ezek mind új utakat is nyithattak volna, de azért mi most kiállítjuk, mert nem tud beleszólni, de ő ezeket nem állította ki. Kiállította a bujaformákat, és sőt, ott látszik a méretekben is, hogy egész nagy méretekig is elment, és ezeket a nagyméretűeket egyszer kiküldte egy vajdasági, egy szabadkai kiállításra. Tudta, hogy ott sokkal európai művészet van, mint nálunk, és hogy oda nem lehet akármivel menni.
Például bujaformáknál ugye ott megjelennek azok a kis szövegek is. Nagyon sok mindent alátámasztott, gondolom, vagy próbált gondolkozni, művészileg megfogalmazni szavakban is, írásban is azt, amit csinált, nem? Nyilván ott van a könyve is erre, nagyon jó példa, de mindig ilyen volt, hogy párhuzamba állította az elméletet a gyakorlattal?
Szerintem ez a tanárságából adódik minden. A könyv is abból adódik, hogy ott hagyta az iskolát, és akkor nyugdíjaztatta magát, az egy külön történet. Szenvedélyesen szerette a tanítást. Szerette más művészek munkáit. Ugyanúgy a tanítványok, az tipikusan az a tanár volt, és művész tanárban ez nem ritka azért, hogy a diákokból is merítkezett, tehát, hogy együtt dolgozott. Ezért sokféle például, mert hogy megtanított egy technikát, és ott együtt kísérleteztek ki a diákokkal, a részkarztól, a szitta technikáig, mindent a grafikai műhelybe, vagy volt egy idő, hogy textil tanított, vannak szönnyege is, most az magántulajdonban van, de szóval az is van. Szinte minden technikát kipróbált, és legtöbbször, hát kíváncsiságból, de ilyen önigazolásból azért nagyon jó ürügy volt, hogy a diákoknak kell megmutatni, hogy az, és akkor ő is csinálta. És az a sokféle stílus, ez erről is szól, hogy neki a kihívás az ott volt körülött az iskola, meg a kollégák. Útlevelet nem kapott nyugatra, nagyon nagy élmény volt számára. Voltak ezek a szovjet utak, és akkor ott látott Henri Matisse-t, vagy Picasso-t, vagy volt az Ermitásban, meg itt-ott, vagy Pesten minden, vagy Magyarországon minden megnézett Prágában, amit lehetett. Most visszatérek régebbi gondolatra, az, hogy ő tudta magáról, hogy ő a szorgalmával vagy a kitartásával lett művész, és nem a belső indítatásából. Ezt vissza lehet oda vezetni, hogy gyerekként, hát ügyes rajzoló volt, de, és volt egy édesanyja, özvegyen maradt, aki papné volt és papleány, és igazán nem értett semmihez, hanem tűfestő hímzést, ez a úgynevezett goblen. Ezt csinálta, eladott egy pár ilyent, és igazán máshoz nem értett. Viszont amikor felfedezte a imádott, és talán egy kicsit kórosan imádott gyerekét, hogy jó rajzol, akkor nagyon mögé állt, és beküldte a cserkész lapnak a rajzát, akkor nyert díjat. Mindig tulajdonképpen toltam ebbe az irányba. Tehát szinte kényszerpályán, de azért persze sikerélményekkel jutott el édesapám odáig, hogy festőiskolába került, a Bordi-féle iskolába. Hát azt hozzá kell tenni, hogy mivel az édesanyja özvegy volt, nagyon szegényen éltek, és nagyon korán, 13-14 éves korától dolgozott is, és szintén rajzolóként, csak műszaki rajzolóként. Ez a műszaki rajzoló is látszik a munkáiban. Megvannak akkori rajzai, hihetetlen, hogy egy gyerek milyen precíz, szép rajzokat csinált. Gázmetánnál dolgozott vásárhelyen, és amikor bejutott a Kolozsvári Egyetemre, vagy a főiskolára, akkor áthelyeztette magát a Kolozsvári Gázmetánhoz. Egzisztenciáját meg kellett teremteni, nem csak az övét, hanem az édesanyjáit is.
A Marosvásárhelyi Művészeti Liceum megalakulása óta Erdély legrangosabb oktatási intézménye volt. Itt tanult a hazai magyar művészek nagy része. A Nagy Pál kiállítás megnyitóján a tanítványok közül is sokan jelen voltak. A tárlatot is olyan egykori diákja nyitotta meg Nagy Pálnak, aki ma Nagyváradon a művész szellemében igyekszik pedagógiai tevékenységet folytatni a Párciumi Keresztény Egyetemen. Újvárosi László számára Nagy Pál módszerei mind a mai napig követendőek. A következőkben Ábrahám Jakab és Újvárosi László grafikus művésszel, illetve Ütő Gusztáv festő és akcióművésszel beszélgetünk Nagy Pálról.
Nagyon meghatottak vagyunk, sajnáljuk, hogy nem lett közöttünk, de itt van, érezzük, most is érezzük az anyag, amit látunk. Hozza az emberségét, hozza a nagyszerű tanárságát, hozza a műveltségét. Hát fantasztikus volt a mi számunkra. Én különösen nagyon ragaszkodtam hozzá, barátsággal közeledett hozzám, lázárfalvi születésű vagyok, nem utazhattam haza mindig. Szülőként viszonyult hozzám, valami problémám volt, megbeszélhettem vele. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a grafikai terem kulcsát is, egy plusz kulcsot nálam hagyott, és bármikor, amikor üres volt a műterem, grafikai terem, bemehettem, és nézegethettem a könyvtárát. Nem zárt semmit előttünk. És ott találkoztam először a lengyel grafisz folyóirattal, ami annyira hatott rám, hogy egész életem meghatározta, azért lettem grafikus. Mindenképpen nagy egyéniség volt, nagy ereje a művészeti iskolának. Az előttünk járó generációk is, 9 évet voltam Vásárhelyen ez az időszak alatt, az előttem levő generáció, az utánam levő generációt is ismerhettem, nagyon kötődtek hozzá, nagyon szerettük. Harmadéves voltam az egyetemen, meglátogatott, hogy vajon hova, errefelé húzok a grafikába. akkor is volt egy jó szava. Kinyitotta még jobban a szememet ott fenn az egyetem, hogy minek kéne utána nézni.
Nagyon el vagyok én is érzékenyülve az, hogy Nagy Pál tanár úrral lehettem nagybányai nyári gyakorlaton 1974-ben. Az egy olyan impulzust adott, nagybányai iskoláról beszéltek nekünk, a 20. századi művészetről, diapozitívekről vetítve kis előadásokat tartottak felváltva Nagy Pál tanár úr és Bordi Géza, hogy ezekkel az élményekkel maradva tudtam haladni továbbra is. Rövid ideig tanított engem Nagy Pál tanár úr, de legendás megjegyzései, frappáns válaszai, olyan humorérzéke volt, amit nem tudnék most reprodukálni, nem tudnám elmondani. Olyan könnyedséggel, ahogy ő viszonyult hozzánk, minden szavával, gesztusával terelgetett jó irányba, és kapunyitogató volt. Megmutatta nekünk, hogy azon kívül, amit kötelező tantárgy, még mit lehet a művészetek terén alkotni, milyen irányba lehet eljutni. Irányzatokat, izmusokat a saját példáján, az alkotásain, amit itt a Sepsen-Györgyi Erdély Művészeti Központban láthatunk, is példát mutatott, de az órákon is, a tanári tevékenysége is hihetetlen szerteágazó volt. Nem egy bukaresti konkrét tanítási programot tartott be, hanem egyéni, sajátos tervezet szerint haladtunk előre közösen. Az ő egyénisége, az ő karizmatikus egyénisége tette azzá, amivé vált, ahogyan ismerjük őt. Erdély legfontosabb mai képzőművészeit mind ő tanította.
Szellemi atyámnak nevezhetném. Ő fedezett fel engem. A 8. koromban emlékszem, hogy átjöttünk Erdőszentgyörgyre Ditróból, és felvételiztem akkor a képzőművészeti középiskolába. Akkor még Nagy Pállal nem volt ismerettségem, de utána 9-től talán óráink voltak, és érdekes módon ki tudott belőlem bontakoztatni valamit, ami a mai napig érvényes, ez a kísérletező művészetnek a lényege. Ő is kísérletező lévén, valamilyen affinitás volt köztünk, annyira szerettük, hogy minden munkánkba, úgy, ahogy a kollégáim is mondják, valahogy egy tüzet tudott gyújtani az emberbe, és ki tudta bontakoztatni az egyéniségét az embereknek. Na most én követtem Ábrahám Jakabot a grafikai terembe, a kulcsot ő adta át nekem. Hát ez egy akkora megtiszteltetés volt, hogy úgy, ahogy Jaki is mondja, valóban be lehetett járni abban a műterembe, ahol az ő dolgai voltak. Természetesen mindent megnézhettünk, hogyha ugyanoda visszaraktuk, mert a rendet nagyon szerette. Éjjel nyomtattuk a Zenit folyóiratot. Az volt a képzőművészeti iskolának a lapja, az illusztrációkat a grafikusok hozták létre. Emlékszem, hogy milyen lelkesedéssel és milyen nagy örömmel fogadta azt, hogy szinte az egész osztályt rávettem, hogy mindenki készítsen illusztrációt. Éjjelente nyomtattuk, 100 példányt kellett nyomtassunk, hogy az illető számnak meglegyenek az illusztrációi. Ez egy olyan meghatározó jelenség volt, hogy azóta én a folyóirat szerkesztéssel foglalkozom. Az első folyóirat szerkesztést ott kezdtem el, a középiskolába, Nagy Pál segítségével, utána pedig nem tanultunk folyóirat szerkesztést a főiskolán sem, és a Kelet-Nyugat irodalmi újságot azt is mondhatnám, hogy neki ajánlom, vagy ajánlottam, mert tőle tudtam mindent, ami a folyóirat szerkesztéséhez szükséges volt. Utána pedig most már a Várad folyóiratot szerkesztem, és ott is mindig eszembe jut, akárhányszor neki fogok a munkának, mindig előttem van, hogy miket mondott, mire kell figyelni, hogy kell a képet és a tipográfiát egységben tartani, stílusát megalkotni. Tehát fantasztikus. Na most a pedagógiai élményeim áttevődnek a pedagógiai oktatásra, a művészet pedagógiára. Nagyon-nagyon lényeges számomra mai napig. Éppen most jutott eszembe, valakinek mondtam, hogy volt egy olyan feladat, amit még diákkoromban adott ki, hogy rajzoljuk meg a vonatfüttyöt. Ez annyira szenzációs volt, nehezen tudtunk vonatfüttyöt rajzolni, ugye mi is, mind a mostani diákok, ha kiadom, mert ez az első teszt próbám, mindig kiadom a felsőoktatásban az első éveseknek, és rájövök, hogy tulajdonképpen nem gondolkodnak vizuálisan a hallgatók, mert nem az akusztikai hatást adják vissza képben, hanem megpróbálják valahogy ábrázolni a vonatot, és a vonat kéményét, a régi gőzmozdonyt rajzolják le, vagy valamilyen szerkezetet, ami természetesen nem a hang hatása. Tehát itt a Kandinsky kéne előjön képben, mert ő például a zenével foglalkozott, és ezt Nagy Pál nagyon jól tudta. És így nyitotta ki azokat a lehetőségeket, ami a hangra is vonatkozik, és a hang vagy a zenének nyelvezete, ami nagyon sok esetben a képzőművészetben is ugyanolyan, ugye a ritmus, stb. Ezeket már korán megtanította, tehát a képzőművészet nyelvezetét. Ha megtanította, akkor azzal már könnyű volt bánni. Úgyhogy én a főiskolán, hát egy kicsit szomorúan vettem tudomásul, hogy a főiskolai tanárok nincsenek olyan felkészültek, mint Nagy Pál, mert nem csak a művészetfilozófiában, művészettörténetben, stb. Volt jártas, a grafika műfajba, festészetbe, hanem a magyar irodalomba is. Ő általa szerettem meg Radnótit, József Attilát, az ember tragédiáját, amikor plakátot kellett készíteni, akkor rájött, hogy nem értem az irodalmi művet, és pillanat alatt elmagyarázta. Sokkal jobban, mint a magyar tanárok. Annyira sokrétű, és olyan sok tartalmas élményem van, ami hozzá kötődik, hogy nélküle nem lennék itt.
Mennyire tanár-diák viszonyt tartott ő fenn, vagy mennyire volt inkább kollegiális, vagy baráti a diákjaival?
Mi a tiszteletet megadtuk, mert az egyénisége ezt megkövetelte, és a tudása, felnéztünk rá. De amikor már elérkeztünk oda, hogy leérettségiztünk, akkor megölelt, és azt mondta, gyerej, aki pertuci szokvezet. Nyitott volt abba a helybe, érezte a közelségét, és érezte a mi szeretetünket is, így viszonyozta abba a helybe. Tehát nem repített csak úgy ki az életbe, hogy na, menjetek.
Mennyire volt kritikus? Vagy a kritikáját hogyan fogalmazta meg, hogy az azért hasson?
A kritika, az építő kritika volt, hát sosem volt bántó, nem úgy ledorongolt, lépésről lépésre. Fejtette ki a hibát, úgyhogy nem egyszer, hogy mekkora hiba az, úgy nem úgy követeledett meg. Elindult a jó oldalán, elkövetett rajzainkba, igaz? A jó oldalán ott segített, hogy na nézd meg, hogy ez a véső nyoma, ugye? Nézd, se érezd csak meg, hogy egy metszetet így kell csinálni. Aztán ne beszélve az írást. Hát a betűknek a felépítését tőle tanultuk meg. Hát az egyetemre már mi úgy mentünk, hogy tudtuk a betűnek a felépítését, ugye, tudtuk a szerifeket, tudtuk karaktercsaládokat. Azután majd bejött majd a retroszept, amit nem kellett mi tuskihúzóval, meg vonalzóval írjuk. De megkövetelte a pontosságot is a plakát szerkesztésében, és úgy érezzük, hogy kijártuk nála a felsőfokat is. És aztán az egyetemen ismételtünk, hogy ismételtünk.
Ami megmaradt bennem az az, hogy úgy tartott korrektúrát, hogy Jaki is mondta, hogy ha a munkának 90%-a rossz volt, arra 10%-ra hívta fel a figyelmet, hogy ezt milyen jól megoldottad. Próbáld a többit is erre a szintre felemelni. Ennél pozitívabb kritikát nehéz kitalálni. Vagy a kísérletezés kapcsán, amit újvárosi barátunk mondott, arra hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad leállni egy-egy műfajnál. Ki kell próbáljuk azt, hogy a választott téma minek felel meg. Ha inkább festő, akkor fesd meg. Ha inkább grafikai, akkor metszed. De ha tárgyakat akarsz összeszerelni, akkor installáljad. Innen már csak egy fél lépés volt az, hogy én akkor egy performance fogok elkövetni, mert annak felel még nem vers, nem zenei mű, hanem egy a testemmel, body art szinten egy elkövet. Tehát innen következtetve azt is lehetne mondani, hogy valahogy megelőlegezte bennünk a következő műfajokat is. nem direkt módon az akcióművészet, a cselekményművészetet határozta ő meg nekünk, de bátorított abban, hogy lépjük át a saját határainkat. És egy nagyon kedves emlékem, hogy itt különben a hangkölteményben a kiállítás megnyitó nagyon tompán hallatszott, hogy Major Lajos székelykeresztúri osztálytársammal a 23-as autóbuszra várva, Medgyesfalvára, az akkori bentlakásunkhoz várva az autóbusz, hogy odaérjünk, látjuk, hogy ott áll Nagy Pál tanár úr, és egy 9-es diáknak a Nagy Pál tanár úr jelenléte az ilyen hátborzongató volt, libabőrös lett a testük. Most, hogy beszélek róla, most is fölállnak a szőrei. Néztük, hogy hogy tudnánk magunkra hívni a fegyens, oda mentünk, tisztelettudóan mondtuk, hogy jó estét kívánunk tanár úr, ránk nézett, mosolyogva mondta, hogy én is. Tehát ez a finom, diszkrét humor, nem a jó estét, fiúk vagy, vagy én is. Azzal felszállt a buszra se, néztük tátott száll, és 3 hétig erről beszéltünk, hogy milyen frappáns, rövid és sajátságos választ adott a mi tisztelettudó jó estét kívánunkra.
Mennyire volt tényleg akkor ő barát, vagy egy ilyen nagyon tiszteletre méltó egyéniség?
Az jutott eszembe, hogy ez a szólás járta, vagy hír lebbent fel, hogy ha 12-et elérjük, akkor Nagy Pál le fog tegezni. De akit letegez, az be is jut. Hát 12. vége fele már izgultunk, hogy vajon mi lesz. És a bankett előtt behívott kettőnket, Nagy Lajost és engem. Hát az egy olyan öröm volt, hogy még nem volt sehol se a főiskola, de már úgy éreztük, hogy főiskolán vagyunk. És persze mind a ketten be is jutottunk. Többnyire ez bevált, ez a kiválasztás. Egy könyvet adott emlékbe, pálinkát öntött, és azt mondta, hogy szervusz. Akit addig és utána is apámnak szólíthatom, mert tényleg szellemi apám volt. Nagyon nehezen tudtam tartani ezt, hogy még utána is tegezzem. És emlékszem, hogy egyszer felültem a buszra, találkoztam vele, és mondom, jó napot tanár úr. És úgy megszégyenített, hogy ha ő egyszer letegez, akkor ezt nem viccből csinálta, ezt akkor kell tartani. És utána sajnos nagyon keveset találkoztunk már, rá egy évre meg is halt, úgyhogy nem lehetett beváltani azt, hogy annyira közel kerüljünk egymáshoz, mert egy tegező viszonyban egészen másként tud az ember beszélgetni. De hát a tisztelet az mindig megvolt. Mai napig tényleg úgy emlékszünk rá, hogy mindent, amit adott, az fantasztikus volt. Emlékszem, hogy a munkáimat, ahogy csináltam, egyszer behozta a Van Dongennek az albumát, és azt mondta, hogy miért másolom. Ő a kritikát nagyon építő jelleggel és nagyon őszintén csinálta. Tehát nem veregette állandóan a vállamat, mint ahogy a főiskolán sok tanár csinálta, hogy nem tudtunk semmit se. Annyit kérdezett, milyen az idő, hogy érezzük magunkat, jól vagyunk, akkor ment ki. Sok tanár így viselkedett, persze ott is voltak kivételek, Nika például egy ilyen kivétel volt, és Horvát is, de többnyire sajnos olyan tanárokat fogtunk ki, akik nem jöhettek a nyomába sem. Visszaemlékezve ezzel, hogy ő azt mondta, hogy én Van Dongent másolom, holott nem is ismertem, és akkor hozta az albumot. Ez egy felemelő érzés volt, mert valami hasonló színös hangokat kerestem ki, ami a Van Dongen albumban volt. És ő kíváncsi volt, hogy vajon én másolom ezt, vagy őszintén csinálom. Ugyanakkor arra is tanított, amin most már megbotránkozna ő is, és csodálkozna, hogy van az, hogy az egyéniség most már nem számít annyira. Annak idején a parafrázisokban nem nagyon hitt, és inkább azt mondta, hogy keressük meg a saját hangunkat, a saját formavilágunkat, a saját gondolatainkat, és nem majmoljuk a nyugatot, meg stb., és más művészeket. Most már mondom, csodálkozna, mert ma már ebben az eklektikus világban már az is nagy műnek számít, hogyha lemásol valaki valamit. Nagyon megváltozott azóta a világ, de én örülök, hogy azt az iskolát jártam, ahol még az eredetiség sokat számított, és nem csak az eredetiség, hanem a hitelesség. Erre tanította az embert, hogy ha nincs benned hitelesség, és nem tudsz őszintén valamit hozni magadtól, akkor lehet, hogy nem erre a pályára kell jönni. Tehát ő művészképzést tudott középiskolába már tartani.
Nagy nagypáról beszélgettünk tanítványaival, akik a Marosvásárhelyi Művészeti Liceumban végeztek. Ábrahám Jakab és Újvárosi László grafikus művésszel, illetve Ütő Gusztáv festő és akcióművésszel. A következőkben ismét Vécsi Nagy Zoltánt, Nagypál fiát kérdezzük az apjáról és a művészről kialakított képről. Mondtad, hogy folyamatosan változik benned, az meg még mindig gondolkodsz rajta. De hogyan változik ez az idők folyamán, ez a művész kép benned? Elfogulatlanul hogyan tudsz rajta gondolkozni?
Hát én mindig azt remélem, hogy az elfogulatlanság irányába megyek, de nem biztos. Hol nagyon kritikusan nézem, de pont ezért a sokfélesége miatt nagyon nehéz viszonyulni. Ráadásul még erre rátevődnek szubjektív dolgok. Tehát akkor, amikor volt ez a bizonyos leválás, akkor próbáltam elhelyezni, és akkor láttam egy csomó hibáját is. De ez már úgy, mint apára, vagy nagyon nehéz ember volt ez az igazság. Az, amit a diákok, és mivel diákja voltam, azt az oldalát is ismerem, a diákok nagyon szerettek benne, értékeltek, hogy nagyon jó humora volt. Hát ez most mondjuk így nem akarom lerombolni ezt a képet, de nem jó humora volt, hanem tudta azt, hogy humor nélkül nem lehet megfogni a diákokat. Voltak viccei, ellesett, megtanulta, nem tudom mi, de például a közvetlen környezetében annyiszor elmondta ezeket, mert rajtunk gyakorlatilag, hogy fárasztó volt. De persze mindig új osztálynak el lehet mindig sütni új dolgokat, meg aztán egy időn túl talán be is állt egy ilyen sajátos humor, de a humorát is úgy csinálta meg, mint ahogy a művészetét. Alapvetően egy szegény gyerek. Nem volt, mitől könnyed legyen. Ez a képein látszik. Soha nem szabadult fel szerintem igazán. Pedig minden bevetett. A képein is, az életben is, mindig társaságnak a központja volt, szórakoztatott. Nagyon szívesen emlegetik azokat a dolgokat, hogy például volt egy böröngye, amire ilyen kitalált címkéket ragasztott, hogy Kozmosz City Sóskút, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy egy kis itteni helységben éppen volt, akkor csinált arról egy címkét, mint hogyha virágugot járná. Csinált ezekre a borzalmas borokra, amit lehetett kapni annak idején nálunk, azokra csinált ilyen címke változatokat, hogy a Diálló Mária az Ideálló Mária lett. Edély Lajos írta le Aló bácsi, hogy tulajdonképpen nálunk ott a Vásárhelyen az Álián ilyen szalon élet folyt. Ezen is gondolkodtam, hogy édesapám volt az egyik vonzó erő, mert hogy ő a nagy műveltségével, meg mindennel. De igazán édesanyám volt a lelke. Édesanyám szerintem ő örökölte a helikoni szellemet. Mindenki oda jött a bajával. Ifjú költők, írók, művészek, nagyon sokan fordultak meg nálunk. Éjszakáig tartó beszélgetések, kártyapartik, hát szilveszterek, például nagyon nagy állarcos bál, nem is tudom, hogy fértünk el ott, és mindenki a 9. emeleten ott különböző állarcokban. És édesapám, érdekes volt az ő szerepe ebben, mert ő érte történt, édesanyám mindent édesapámért csinált, de mégis hol elvállalta a főbohót szerepét, hol egy kicsit elvonult, hogy hát neki dolga van, és akkor felment a műterembe, mondjuk pont szilveszter, ez egy tipikus dolog volt, és akkor minden január 1-én rajzolt egy hőnarcképet. Nem tudom, hogy ez hova alakult volna. Édesanyám nagyon jó művészfeleség volt, abban nőtt bele. Az ő édesanyja is egy jó színházigazgató feleség volt, és író feleség, de azért nálunk nagyon sok minden történt. Pont abban az évben, amikor a baleset történt, volt egy nagyon szép együtt kirándulásunk, amikor Krakkóig mentünk, Prágában voltunk, és hát Magyarországon elég sok időt töltöttünk együtt, és akkor akkor engem tulajdonképpen felnőtté avatott, és voltunk olyan társaságban, ami nekem emlékezetes, bár akkor még csak sejtettem, hogy kiknél járunk, Domokos Pál Péter, Makovec Imre. Olyanokkal találkoztunk, és olyasmiket láttam, és együtt láttuk, és megbeszéltük. Tehát ez most arra vonatkozik, hogy kezdett egy partneri viszonyunk kialakulni. Felvételére is felkészített engem. Ez nem róla szól, de annyiban igen, hogy azért mentem, végül is próbálkoztam képzőszetire, mert tudtam, hogy nem tudok bejutni művészettörténetre. Akkor már határozottan művészettörténész szerettem volna lenni. Édesapámnak egy jó barátja, Pao Konstantin, aki nagyon jó könyvet írt többek között a szecesszióról, és érdemes megnézni, hogy a Kultúrpalotáról milyen korrektül ír. Hát az azért, mert ő nagyon rendes volt, és azért, mert édesapám volt az, aki neki szolgáltatott pontos adatokat. Ő tanított ott a művészettörténeten, és ismerte a családunkat, a kemény családot is, és azt mondta, hogy ne próbálkozz oda. Mert magyarokat nagyon keveset veszünk fel, és ott meg nagyon megnézik, hogy milyen a előélete. És akkor úgy arról volt szó, hogy hát jó, így is, úgy is festek, rajzolok, menjek képzőszetire. Úgy lehetek művészettörténész. Nem sikerült, mindegy. Most végül édesapám előtt is, az ő emléke előtt nyugodtan állok meg, hogy hazajöttem, és hogy ott elvégeztem, és hogy ezt hasznosítom. És most, hogy neki csinálhatok kiállítást, ez számomra egy nagyon nagy feladat, és ezt is próbáltam úgy kibőtölni, hogy persze mindig csinálnék neki kiállítást, és mindig gondolkodnék az ő dolgain, de kellett 5 évet itt dolgozzak, és vagy 40 valahány kiállítást csináljak ahhoz, hogy most azt mondjam, hogy neki csinálok kiállítást.
Kedves hallgatóink, Nagy Pál marosvásárhelyi festőművész grafikus emlékkiállítása Sepsiszentgyörgyön látható az Erdélyi Művészeti Központban július 12-éig. Az elmúlt 1 órában a művész fiával, Vécsi Nagy Zoltánnal, a tárlat kurátorával beszélgettünk, aki minden egyes kiállítással édesapjának újabb és újabb arcát fedezi fel és tárja a közönség elé. Nagy Pál idén lenne 90 éves, halálának 40. évfordulója pedig pár nappal ezelőtt, június 18-án volt. A műsorban a művész tanítványai is megszólaltak, Ábrahám Jakab és Újvárosi László grafikus művész, illetve Ütő Gusztáv festő és akcióművész.